Jócskán megmozgatta a Neuralink részvény árfolyamait a sikeresen agyba ültetett mikrocsipről szóló bejelentés. Ezt mondta a budapesti Corvinus Egyetem docense. Elon Musk vállalta, hosszú évek próbálkozásai után múlt héten sikerrel járt. Bejelentették, hogy az első vezetékek nélküli mikrocsip bekerült egy tesztalany agyába. A szerkezet célja, hogy a felhasználó gondolatainak segítségével képes legyen irányítani digitális eszközeit, így felszabadulnak eszközhasználat közben a kezei és a szemei. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett szakember. Bokor Tamás hozzátette, hogy a Neuralinket kommunikációjának hiánya miatt sokan nem tartják biztonságosnak. Ennek ellenére azonban nem valószínű, hogy a jövőben több információt fognak megosztani a teszteléseikről. Maurer Kristóf interjúja.
Múlt héten jelentette be Elon Musk egyik vállalata, a Neuralink, hogy sikerült beültetni első mikrocsipjüket egy emberi agyba. Az esetet azonban nagyon nagy homály fedi, valójában nem tudni sokat konkrétan arról, hogy ez mit is jelent, vagy orvosilag hogyan is néz ez ki. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi az, amit valójában tudunk a kommunikációban, mire akarják egyáltalán ezt a csipet használni?
Elon Musknak nem ez az első provokáló projektje. Gondoljunk a régi Twitter azóta X felvásárlására, vagy a SpaceX rakéta kilövésére. A Neuralink is egy ilyen kifibe illő vállalkozás. Az egyik az ő sok ilyen vállalkozása közül. A hivatalos verzió szerint egyébként ezt évek óta azért fejlesztik, hogy ezzel egyfajta agy számítógép interfészt hozzanak létre, és lehetővé váljon számítástechnikai eszközök irányítása gondolat segítségével, illetve ezen a vonalon tovább menve lehetővé váljon például mozgássérült betegek, vagy beszédképtelenné vált betegek terápiája, akár a mozgás egy részének, a látás egy részének, vagy a beszédkészség egy részének, vagy talán teljes egészének építésével.
Korábban mondjuk voltak erre tesztelések, vagy tudunk példákról, ahol mondjuk egy hasonló csip állatkísérletek során működött?
Sőt, nem is csak állatkísérletekről tudunk, voltak éppen ez az agy számítógép interfész, és ezzel kapcsolatos valódi kísérletek már a 90-es évek végén kezdődtek. Akkor nyilván önkéntesek bevonásával került már sor arra, hogy különböző emberi agyba ültetett számítógépes csatolófelületeket próbáljanak használni. Tipikus példák voltak korábban azok, amiket egyébként körülbelül hasonlóan kell elképzelni, mint a Matrix című filmben látott agyba dugható vezetéket, aminek a segítségével például gépelni lehet egy elképzelt billentyűzeten gondolatirányítás révén. Tehát ez a technológia nyilván más-más fejlettségi fokon, de idestova két évtizede velünk van. És hát most is úgy tűnik, hogy nem Musk cége az egyetlen, amelyik ezzel kísérletezik, hiszen az iparági plegykák szerint egy Synchron nevű amerikai cég már jócskán előbbre tart ezekkel a fejlesztésekkel, hiszen ott 5-6 ember fejében már állítólag, legalábbis amennyi ebből sajtó nyilvános, sikerrel ültettek be hasonló csipeket.
Amiről mindenképpen kellene ebben az esetben beszélni, az ennek az egésznek az internetes, vagy hát nem csak internetes, hanem globális fogadtatása. Ugye ez egy rendkívül futurisztikus elképzelés. Felmerülhet az a kérdés, hogy egyáltalán így társadalmilag, vagy befogadásügyileg erre készen állunk. Az emberek ezt mondjuk így biztonságosnak, vagy logikusnak tartják-e?
Egy előző kérdésre visszatérve, amit biztosan tudunk, az, hogy a cég kapott egy amerikai bizottságtól engedélyt arra, hogy az állatkísérletek után önkéntesen bevonható emberek fejébe is beültesse ezt a készüléket. Azt valójában nem nagyon látja a közvélemény, hiszen nem is láthatja, hogy ennek a műtőasztalon túl mekkora sikere és milyen fogadtatása lesz, illetve hogy mennyire működik. Az sokkal inkább látni kell a történet mögött, hogy egy-egy ilyen cégnek, mint például a Neuralink, ugye a részvény árfolyamait jócskán meg tudja mozgatni egy-egy ilyen hír, hogy végre áttörést értek el. És a többit, a részleteket nyilván nem is kötelező közzétenni, sőt iparági titkokra hivatkozva, akár nagyon-nagyon hosszú ideig rejtve is lehet tartani, ahogy egyébként az állatkísérletek eredményeit is rejtve tartották a cégnél nagyon-nagyon sok hónapon keresztül, és csak kiszivárogtatott infókból lehetett sejteni, hogy ott sem volt minden rendben a kísérleti műtétek során, és azokat követően sem. Hogy emberi oldalról ez mennyire működőképes, nyilván az embernek van egy elég régi vágya arra, hogy már ne csak tekintetirányítással, vagy akár manuálisan tudja vezérelni a számítógépeket, hanem valamilyen mértékig a gondolataival is, tehát hogy felszabaduljon a két kezünk, és akár a két szemünk is, hogyha számítógépet használunk. Ebben rettentő nagy perspektívák vannak, ez tény és való. Ugyanakkor rögtön ugyanabban a pillanatban előjönnek az etikai megfontolások is, tehát hogyha valóban ember számítógép hibridet hozok létre, tehát ilyen értelemben a bionikus ember elkezd megjelenni a társadalomban, akkor vajon egy ilyen számítógéppel megtámogatott emberfajta az valóban új emberfajtának számít-e, milyen előnyei vannak a homo sapiens-tel, a hagyományos törzsfejlődésben kialakult emberrel szemben, és hát hogyan fordítható ez a számítógépes segítség akár mások legyőzésére. De ez már inkább sci-fibe illő forgatókönyveket és kérdéseket vet föl, de jelzem még egyszer, hogy ez egy nagyon régóta létező fogalom, ez az ember-gép interfész, illetve ember-gép interakció. Csak annak idején például Lev Manovich, az orosz-amerikai származású médiakutató, még az ember számítógép interfészt azt valami olyasmiként képzelte el, ahol az ember manuálisan irányítja a számítógépet. És hát valóban sokáig ebben éltünk, ezt akarja túllépni, ezt akarja meghaladni a Neuralink is, a Synchron is és más hasonló fejlesztések. A közeljövőben nem elképzelhetetlen, hogy lesz ebben áttörés, lesz ebben perspektíva, de mint ahogy például az önvezető autózás esetében is, abban viszonylag biztosak lehetünk, hogy a jogalkotók nagyon sokáig fékezni fogják ezt a fejlesztési folyamatot.
Visszakanyarodnék még egy korábbi gondolathoz, amikor azt említette, hogy egy-egy ilyen áttörés a részvényekre is jó hatással van, de mondjuk a fogadtatás, tehát például az, hogy az orvos társadalom felszólította például a Neuralinket, hogy kicsit többet osszanak meg, ha nem is iparági titkokat, de azért valamennyivel több információt ezekről a folyamatokról, azért itt is láttunk egy nagyon negatív reakciót ilyen téren. Tehát ez a kommunikációs hiány, amit itt látunk, valamennyire vissza is sülhet a Neuralinknek. Az ő érdekük azért nem valamennyire az, hogy egy pozitív reputációt, vagy egy ilyen biztonságérzetet építsenek ki maguk körül?
De természetesen a pozitív PR a legjobb PR, viszont ne felejtsük el ezt a Mark Twainnek tulajdonított klasszikus mondást, hogy egy bizonyos mértékig mindegy, hogy mit beszélnek rólad, amíg rólad beszélnek. És ebből a szempontból nézve egy kicsit hasonló érzése támadhat az embernek, mint amikor Mark Zuckerberg, ugye a Facebook, illetve a Meta tulajdonosa talán 2 évvel ezelőtt belengedte a metaverzum fejlesztését, hogy az valami óriási áttörést fog elérni a Meta, illetve a Facebook és Instagram használók életében, hogy virtuális valóságba költözik az egész közösségi médiaként ismert szegmens, és hogy lehetőségek tárháza nyílik meg. Ahogy utóbb kiderült az elmúlt 2 év során, ez is egy hatalmas bluff volt ott és akkor legalábbis, hiszen a fejlesztések messze nem tartottak ott, mint amit Zuckerberg kijelentései előrevetítettek. Valami hasonló történhet most itt is, csak ezúttal Elon Musk körül, tehát a PR, és ezt szerintem a nagy cégek tulajdonosai tudják a legjobban, nem feltétlenül csak akkor sikeres, hogyha pozitív a PR. Tematizálva lenni, bármilyen előjellel is, az a cégnek sokszor egyfajta előre menekülési lehetőséget biztosít, és nem feltétlenül kell arra törekedni, hogy a végső soron pozitív kicsengése legyen annak, amit ők elkövetnek vagy fejlesztenek.
Mire számíthatunk akkor ebben az ügyben így a közeljövőt tekintve? Említette azt is korábban, hogy a jogalkotói szereplők nyilván nem fogják ezt csak úgy futni hagyni, lehetnek korlátozások, de nyilván azért ez még messzebb van, hiszen még tesztidőszakban vagyunk. Mondjuk az idei évben egy Neuralink projekt előretekintésként mire lehet így számítani?
Ugye 2024-nek még csak az elején tartunk, de ahogy az ember visszaolvassa a Neuralink próbálkozásokkal kapcsolatos sajtóhíreket, azt is lehet látni, hogy már 2020-ban is 21-es, 22-es dátumokat ígértek annak, ami most történt csak meg 24 elején. Tehát folyamatosan csúszott előre az időben a Neuralink éles üzeme. Vélhető, hogy a fejlesztések természetesen fognak folytatódni, de természetesen valószínűleg minden esetben lassabb ütemben, mint ahogy azt a céges sajtóközlemények előre ígérik. És az is bizonyos, hogy a Neuralink nem marad egyedül a piacon, ahogy egyébként most sincs egyedül, legalább dokumentáltan 3-4 hasonló cég futtat hasonló projekteket emberi agyba ültethető szenzorokkal, és nagyon nagy kérdés, hogy ki fog ebből győztesen kikerülni, hiszen egyébként az IT-szektor egészének a története azt mutatja, hogy sehol nincs kőbevésve, hogy a leggyorsabb vagy az első piacra lépő, aki eléri az áttörést, hosszú távon ő lenne a nyertese egy-egy ilyen kutatásfejlesztési projektnek.
Bokor Tamást, a Corvinus Egyetem docensét hallották. 8 óra 26 perc van, 4 perc múlva a 8:30-kor mondjuk el a legfrissebb híreket, információkat, a 8:30-es hír összefoglaló után pedig már arról lesz szó, hogy vajon mit okoz az európai agrárium számára az olcsó ukrán gabona.